Hölgyeim és Uraim, azt a megtisztelő megbízást kaptam, hogy ezt a ma délutáni rendezvényt nyissam meg. Ennek a feladatnak nagy örömmel teszek eleget. Én magam ugyan magyar történelmzatos középiskolai tanár vagyok, de fizikatagozatos gimnazista voltam, és azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a természettudományok visszaszorulnak az iskolai oktatásban, miközben a természettudományok eredményei az életünkben, mindennapjainkban egyre fontosabbak lesznek és egyre nagyobb szerepet kapnak, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a rendezvényt, amelynek az országban mi vagyunk a második állomása. Ennek a rendezvénynek keretében volt Fulbright ösztöndíjasok, jelenleg tudósok, találkoznak diákokkal, tartanak előadást és vezetik be őket a tudományoknak a világába. A mi előadónk a mai napon Lackó József úr, aki matematikus, de hogyha megnéztétek az itt látható kis szórólapokat, akkor azt is látjátok, hogy információ-technológiai karon dolgozik. Vagyis nem egyszerűen a matematikával foglalkozik, hanem a matematikának az alkalmazásával, felhasználásával. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak nagyon-nagyon sok új dolgot fog tudni mondani. Nagyon tartalmas, jó szórakozást és okulást kívánok mindenkinek, és átadnám a szót a rendezvény szervezőnek, a Magyar Innovációs Szövetség képviselőjének, Kincses Annának.
Köszönöm szépen, én Kincses Anna vagyok, igazgató úr már elmondott szinte mindent, amit el szerettem volna mondani, de azért két dologra még szeretném mindenki figyelmét felhívni. Az egyik a szórólapok, ebből a kisebbik formátumunk szól erről a programról, a nagyobbik pedig az Innovációs Szövetségnek az ifjúsági versenyét népszerűsít, illetve erről van tájékoztatás benne. A másik dolog pedig, hogy van a programnak egy honlapja, ez a meettheScientist.hu, illetve egy Facebook oldala is, úgyhogy minden hasznos információ, illetve például így készült videó felvétel is bent lesz ezeken. Akkor szeretném megtudni azt.
Köszönöm szépen a kedves szavakat és a meghívást, a Magyar Innovációs Szövetségnek
a mozgásnak a mesterséges létrehozás,
akik fejlődik ezt az előadás sorozatot, és köszöntök minden résztvevőt, igazgató urat, igazgató helyettes urat, a hallgatóságot, és remélem, hogy valóban olyan dolgokról tudunk ma beszélni, ami azt mutatja, hogy a természet és műszaki tudományok ma széles körben alkalmazhatók nagyon érdekes területeken, konkrétan ma az orvostudomány és a mérnöki tudományok, a biológia és a matematika közös területéről fogok beszélni, ami egy új terület, ami nagyon nagy új kihívásokat rejt magában. Én konkrétan az emberi mozgásról, az emberi mozgás törvényszerűségeinek megismeréséről és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásokról szeretnék beszélni, mint az előadás címe is mutatja, hogy az emberi mozgás csodája, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az emberi mozgás az a legszebb mozgás, amit láthatunk, vagy akár állatok mozgása is gyönyörű, de robotok soha nem tudnak olyan szép, simán, gyönyörűen mozogni, mint egy ember. Mitől van ez? Mit teszi ezt lehetővé? Ennek részben egy idegtudományi vonatkozása van, másrészt pedig természetesen fizikai, biológiai okai, sőt, az egész idegrendszer, mint rendszer, matematikai eszközökkel fogható meg igazán. Az előadásomban még utalni fogok arra, hogy természetesen itt Pécset különösen nagy megtiszteltetés beszélni erről a témáról, hiszen az itteni idegtudományi iskola világhírű, ugye Szent Ágota János professzor úr 15-20 éven keresztül vezetett itt kutatócsoportot, de Lissák Kálmán, Grastján Endre, Karmus György nevét említhetném, akik a világon mindenütt nagyon jól ismert kutatók, akik nem csak a mozgással, de ezzel a területtel is foglalkoztak, továbbá idegrendszeri agyi elektromos jelenségek mérésével, elemzésével. Tehát itt különösen megtisztelő beszélni, és ezt ismételten köszönöm. Előadásomban tehát arról szeretnék beszélni, hogy hogy mennyi mindennek kell történnie ahhoz, hogy egy mozgást mi jól végrehajtsunk. Például, ha csak nagyon sematikusan ábrázolom, ez egy hierarchikus rendszer ahhoz, hogy egy mozgást, akárhogy én itt végig menjek a folyosón, vagy csak hogy megfogjam ezt a távirányítót, ahhoz nagyon sok mindennek együtt kell működnie. Lényegében arról van szó, hogy a központi idegrendszer, tehát az agy, illetve a gerincvelő idegsejtjei elektromos impulzusokat, elektromos jelet küldenek az izmokhoz, és ennek hatására az izmok összehúzódnak. Elnézést, egy mutogató pálcát esetleg lehet, vagy ezzel lehet mutogatni? Vagy melyik?
Ezzel tud léptetni, és ezzel pedig
készen. Aha, igen. Tehát a központi idegrendszerből akciós potenciálok sorozata formájában elektromos jel érkezik az izmokhoz, ugye ezt biológiában is tanulták, izom összehúzódik, és az izmok összehúzódásának eredményeképp az izületekben az szomszédos testrészek egymás körül elfordulnak, és végső soron végtagmozgás jön létre. Ezt mindig is teszem, közben az egeret is fogom használni, tehát ez időnként. Akkor hangosabban fogok inkább beszélni, de megpróbálom az egeret is, a mutogatót is használni, de akkor már a mikrofon, nem tudom, ez is egy mozgás, koordinációs feladat, ami elég bonyolult két kézzel ennyi eszközt egyszerre használni. De én megpróbálom a két kezemmel azt, amit jól lehet használni, azt jól használni, és itt az előbbi ábrának egy grafikus reprezentáció látható, a központi idegrendszerből, tehát elektromos impulzusok formájában információ megy az izmokhoz, és az izmok összehúzódnak, és ugye az izom, ha megrövidül, például a bicepszem összehúzásával be tudom a könyökömet hajlítani. És ez egy bonyolult folyamat, ami matematikailag is többé-kevésbé leírható. A előadásom alcímében azt írtam, hogy a mozgásnak lényegében az elemzése és utána a mesterséges létrehozása. Ehhez két megközelítést szeretnék kiemelni. Az egyik egy gyakorlati, egy mérési eljárás, amivel mérni tudunk bizonyos dolgokat, erről fogok beszélni, hogy mit és hogyan. Más dolgok pedig egy matematikai modellt készíteni arra, hogy egy előre tervezett mozgás vajon milyen módon oldható meg. Például, ha én a fülemhez akarom nyújtani a kezemet, ebből a karomat, egy lóg a test mellett a karom, és a fülemet meg akarom vakarni, ez végtelen sokféleképpen megoldhatom ezt a mozgást. Ilyen pályán is mozgathatnám a kezemet, így is mozgathatnám, de mégis általában egy nagyon szép, sima mozgást fog találni egy egészséges idegrendszer, de hogy miért és hogyan történik ez, és ha mi ezt létre akarnánk mesterségesen hozni, például abból a célból, hogy egy olyan embernek a karjával ezt a mozgást végrehajtani, akinek megbénultak a végtagjai valamilyen gerincsérülés következtében például, hogy lehetne ezt reprodukálni ezt a mozgást, az idegrendszer automatikusan megcsinálja, de valójában ezt mesterségesen nem olyan könnyű létrehozni. Meg szeretnénk tehát ismerni a mozgást, és ehhez először a mérésekről beszélek egy néhány szót. Ez a... úgy látszik, mégsem... Miért? De mindig lép. Ez a berendezés, most ha lehetne, ha nem zavaró, akkor jobb lenne talán azért a világítást kikapcsolni, mert szerintem ez nem olyan nagyon jól látszik már hátulról, de megpróbálom így mondani, ez egy ultrahangos, úgynevezett mozgás elemző berendezés, egy számítógéppel vezérelt mozgás elemző berendezés. Ennek a működési elvéről csak röviden beszélek most. Itt, amit az alsó ábrán látunk, itt az látható, hogy egy fiatalembernek a karjának a bizonyos pontjaira, például a vállára helyeztünk egy markert, egy megjelölő pontot a könyökére és a csuklójára, és majd mindjárt megmutatom, hogy ahogy mozgatja a karját, amikor egy CD-lemezt egy polcról egy másik polcra emel, akkor hogyan változnak a koordinátái a háromdimenziós térben ezeknek a pontoknak, és azt is meg fogjuk mérni, hogy itt van a biceps a izma fölött, a bőrfelületen egy elektromos jelet érzékelő elektróda, meg a triceps izmán, meg a delta izmain is, és ezekkel izomaktivitásokat is tudunk mérni. Erre többféle módszer van, például egy olyan módszer, ami egy ultrahangos érzékelő, itt van három ultrahangot kibocsátó fej ezen a három ágú szerkezeten, ezek küldik az ultrahangot a test jellemző pontjaira elhelyezett megjelölő pontokra, és onnan, ahol visszaverődik aztán az ultrahang, és az ultrahang terjedési sebességéből ki lehet számítani, hogy egy adott pontnak ettől a három ponttól mi a távolsága a térben, és azt mindannyian tanulták matematikából, ha a háromdimenziós térben három adott ponttól egy másik pontnak a távolságát tudjuk, akkor egész pontosan tudjuk, hogy hol van az a pont, és hogy ez időben hogy változik, például abban az esetben, amit majd a következő ábrán látunk, de előbb azt is mutatom, hogy nem csak karra, hanem lábmozgásra, például egy ilyen kerékpározó lábmozgásra is tudjuk ezt alkalmazni, itt vannak a csípőnél, térnél, könyöknél, meg a talpon elhelyezett pontok. Ha megnézzük, hogy ez hogy változik időben ezeknek a koordinátái, abból nagyon sok mindent, sebességet, gyorsulást, egyebeket ki tudunk számolni, és izomaktivitást is tudunk mérni, itt van egy tért feszítő izom, itt meg egy tért hajlító izom, meg boka feszítő hajlító izmok, aminek az elektromos aktivitását lehet mérni. Ezen az ábrán látható a mozgás, amit az előbb mondtam, itt egy CD lemezt emel fel egy bizonyos helyről egy másik helyre ez a fiú, és még egyszer ezt megmutatom. Na. És közben itt a számítógép képernyő, ami itt hátul látszik, hogy rögzítve van, el van mentve ezeknek az adatoknak a értéke, hogy időben hogy változik, és ebből további számításokat lehet végezni. Az elektromiagra méréséről, tehát az izom elektromos aktivitásának a méréséről csak egy ilyen kis ábrát mutatok. Lényegében arról van szó, hogy az izom két pontja közötti feszültség változást mérjük. Ez nagyon kicsi feszültség, néhány millivolt, tehát ez nem az általunk a világításnál megszokott értékekről van persze szó, de nagyon finoman lehet érzékelni, hogy mi is történik egy izomba, és abból erőket lehet kiszámítani. Ez az, amit mutattam, hogy a kerékpározásra is, de nem csak kerékpározásra vagy karmozgásra, egész test mozgásra is lehet ilyen vizsgálatokat csinálni. Ez még mindig mérés. Itt például a kerékpározó mozgásnál, miközben néhány kört tekert ez a fiú, mértük az izom aktivitását, és mértük a hajlásszög változást a térnél. Ha itt megnézzük, itt periódikusan ilyen szép színuszosan változik a hajlásszög, csökken, illetve nő attól függően, hogy éppen milyen helyzetben van a pedál, vagy kisebb az alsó lábszár és a felső lábszár által bezárt szög, vagy nagyobb, és ennek megfelelően így periódikusan változik, itt jelen esetben a tért feszítő izomnak az aktivitása. Ez a zöld, ez azt jelenti, hogy itt az idő függvényében, tehát ezen a tengelyen az időt, ezen a tengelyen itt pedig az elektromos aktivitást mutatom, itt az elektromos aktivitás hány millivolt, itt szépen periódikusan változik ennek a nagysága, ennek az elektromos feszültségnek, ami az izomban van. Ezt mérni tudjuk, de jó lenne ezt mesterségesen is létrehozni, erről hamarosan lesz szó. Itt az is látható, hogy mi egy ilyen mozgás elemzésnél, meg mérésnél mit lát egy olyan ember, aki ezt végzi a számítógép képernyőjén. Itt azt látja, hogy a kerékpározó mozgásnál milyen pályán mozog a térd, a boka és a láb fej, illetve itt négy izomnak az elektromos aktivitása időben hogy változik. Most ez egy nagyon szép periodikus jel, mert ilyen a mozgás. Annál a mozgásnál, amit az előbb mutattam a karmozgásnál, ott persze nem ilyen periodikus a mozgás, ott más jeleket fogunk kapni. Itt még mindig a kerékpározásról most kinagyítottam egy pedálozó mozgás, egy kör alatt mi történik. Ez itt a térd hajlásszög változása, hogy 100 fok volt a hajlásszög, ez lecsökkent 60 fokra, és utána 120 fokra emelkedett, ez itt a térd nyújtási fázisa, itt aztán a térd megint behajlik. Ez a kék ábra pedig a térd feszítő izomnak az elektromos aktivitását mutatja, a piros pedig a térd hajlítóét. Ezek itt, vagy amikor az egyik nagyon aktív, akkor a másik nem nagyon dolgozik, és fordítva, ez egy szép periódikus mozgás. A járás is egy periódikus mozgás, de az nem ennyire, mint ez a kerékpározás. Megjegyzem, minden emberi mozgás szinte forgó mozgásokból jön létre, akkor is, ha én itt végig sétálok, a csípőm az nagyjából egy egyenes vonalú pályán mozog, de ez a bokámnál, a térdnál,